Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Kedves, visszafogott, elkötelezett, több generációnyi fiatalt nevelt a magyar identitás és a keresztény hit szellemében. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Emberebb embert, magyarabb magyart, ez nem csak a Magyar Cserkész Szövetség jelmondata, hanem vendégemé, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Ajpek Gabrielláé is, aki a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség egyik alapítója, későbbi elnöke, napjainkban a Gabriel Polgári Társulás elnöke, aki azért sem lett tanár, hanem inkább cserkész, mert így több gyerekre lehet hatással. És bár fiatalon súlyos baleset érte, az sem tántorította el az ifjúságneveléstől.
Volt egy autóbalesetem, téld alatt mind a két csontot sikerült eltörni. Szilánkos törés volt, és csak 5 nap múlva vették észre, hogy az egyik csontszilánk átbökte az ütőeret. Addigra már az idegszálak elhaltak. A vérkeringést újraindították, de a láb az egy olyan láb, ami ilyen agyvérzéses lábhoz hasonlít, tehát hogy le van esve a buka. Hát ezért járok nehezebben.
Ez mennyire határozta meg az életét?
Hát az az igazság, ha az ember tudná előre, hogy ez egy életre szóló történet, akkor lehet, hogy összeomlik. Menet közben, hogy kiderült, hogy ez azért nem egy 6-7-es történet, hanem annál jóval több. Majdnem egy év telt el, amikor kiderült, hogy ez állapot lesz, nem pedig egy esemény. Viszont rengeteg sok ember volt, aki ekkor körülöttem volt, és nem hagyott magamra. Tehát én ekkor gyakorlatilag 3/4 évig feküdtem. Teljes kiszolgáltatottságba, fiatalon, meg olyan habitussal, aki nem tud mást megkérni, mert mindent maga old meg, és akkor egy pohár vizet kérni kell, az átállat kérni kell. Nehéz időszak volt, amikor az ember azt gondolná, hogy rengeteg ideje van magára, meg lehetne olvasni, meg zenét hallgatni, de nem lehetett, mert agyon voltam fájva, agyon voltam kínlódva, és ilyenkor még csak imádkozni se tudtam, lehet, hogy lehet, de én nem tudtam, ez nem Isten tagadás volt, vagy nem harag volt. Akivel aztán később beszéltem, az azt mondta, hogy végül is a szenvedés maga egy ima.
Eközben Ajpek Gabriella nagyon hiányzott egy közösségből, amelynek aktív tagja még pedig a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségből.
Ha azt mondtam, hogy rengeteg ember volt mellettem a baleset során, és nem hattak magamra, akkor ez igaz a 10-es számú Szent György cserkész csapatra is. Az őrsvezetők szombatonként, amikor már nem kórházban voltam természetszerűleg, akkor szüleim ápoltak, eljöttek oda, és ott tartották az ősi összejövetelt. Tehát, hogy én is ott maradtam az életükbe, viszont ők meg nekem az életembe hoztak derűt. Anyuka megsütötte a lángost, megkészítette nekik az ebédet, és az is, hogy jó, lényegesen fiatalabb voltam én is, tehát korba közelebb voltam, és fontos volt számukra is ez a jelenléti kapcsolat is. És aztán ennek köszönhetően gyakorlatilag első nyáron Mankóval már nagyon nehezen, de azért járni tudtam, és akkor a tábor Pajkán volt, akkor a szülők kivittek a táborba, tehát ott is ott volt. De aztán a következő évtől kezdve folytatódott minden ugyanott, ahol előtte.
Gabriella ezek szerint jól nevelte a gyerekeket, mert hogy erre vállalkozott, rögtön a rendszerváltozás után friss diplomás közgazdászként teljes erővel belevetette magát a Cserkész Szövetség újjászervezésébe.
Az volt a megfogó jelmondat, vagy az én saját jelmondatommá vált az, hogy emberebb embert, magyarabb magyar, tehát hogy sokkal fontosabb volt a jellemnevelés, ami a cserkészet egyik alappillére, mint bármi más. Tehát mindent meg lehet tanulni. Viszont elsajátítani erkölcsi értékeket, vagy magatartási formát, az csak egy közösségbe lehet, ezt magam nem fogom tudni megtanulni.
Érezte azt a rendszerváltozás után, hogy bizony kellenek ezek a kapaszkodók, az akkori 10 éves generáció, aki addig a szocializmus különböző eszméi alapján nevelkedett, titokban esetleg járt templomba, vagy nem járt templomba, ki tudja, milyen szülei voltak, tehát érezte, hogy erre szüksége van a felvidéki magyar ifjúságnak?
Én vallásos családban nevelkedtem, tehát ott egyértelmű volt az erkölcsi magatartás, egyértelműek voltak az értékek és az autoritás. Édesapám mindig megvédte a fejjebb valókat, és arra nevelt bennünket, hogy kinek kell engedelmeskedni természetesen a bűnhatáráig. Tehát ahol ez már fölborult, ott fontosabb volt az erkölcs vagy a bűnnek a mérlegelése, nem pedig az engedelmesség. Innentől kezdve én nekem ez a zsigereimbe volt, és úgy gondolom, hogy a példa nevelt. Aztán középiskolás korban én egy vallásos kis közösség tagja voltam. Az egyik barátnőm Magyarországon járt egyetemre, és ott már léteztek katolikus kis közösségek, és amikor visszatért Csomorjára, akkor igyekezett itt is kialakítani egy közösséget, aminek meghatározó szerepe volt az életemben, és abban, hogy annak ellenére, hogy ugye vallásos családban nőttem föl, de mindenkinek szüksége van egy adott időpontban a személyes döntésre, Isten mellett vagy Isten ellen. Azóta is azt állítom, hogy ez minden ember életébe előjön ez a kérdés, és 25, esetleg 30 éves korig le kell, hogy záruljon ez az időszak. Gyakorlatilag a változás az már ezután voltam, amikor én már ezt magamba lezártam. Amikor engem megkerestek a cserkészettel, ami dilemmát okozott, hogy én a kommunizmus alatt is végül is vezettem aztán kis közösséget. Az volt a gondom, hogy talán inkább ebbe kellene tovább fejlődni, és a cserkészetet talán kevésnek tartottam. A lelki atyák azt mondták, hogy ez is egy evangelizációs terület, és végül is a cserkészet és vallás erkölcsi alapon működő ifjúsági szervezet, hogy lehet, hogy itt többet lehet tenni, és lehet, hogy meg lehet szólítani olyan gyerekeket, fiatalokat és általuk szülőket is, akik talán az egyházhoz kicsit távolabb állnak, mint akikkel én álmodtam meg a foglalkozást.
Amikor a cserkészethez kapcsolódott, akkor már tudta, hogy élete Isten tenyerén van.
Ezt a dalt azért szeretem, mert egy az, hogy a fiatalságomhoz tartozik. Mi jártunk táborozni budapesti, budakalászi kis közösségekkel, tehát velük vettük fel a kapcsolatot, tehát ez még vastagon a szocializmus éveibe volt, és a Regnum Marianum közösséghez tartoztak. Velük vagy általuk tanultam meg ezt az éneket. Az első igazi, élményszerű vallási kötődésem is ehhez a közösséghez, vagy ezekhez a táborokhoz csatolódik vissza.
A faluról tudjuk, hogy Bőrsi vízerőmű megépítése után három falut leválasztottak, egy ilyen mesterséges sziget alakult ki. Na de Vajka nem erről híres, hanem arról inkább, hogy Vajk, Szent István állítólag megfordult ott, és egy nagyon szép emlékmű is van ott, különleges, mert tulajdonképpen csak egy trón, amelyben nem ül senki, de mindenki tudja, hogy kiről van szó.
Vajkán Gyötment vagyok, somorjai származású vagyok, és a közösségi élet pedig inkább Szerdahelyhez köt. Vajkára úgy kerültem, hogy balesetből adódóan biztosítás révén nagyobb pénzösszeghez jutottam. Vajkán vettem egy vikendházat, és a mellette lévő telket, hogy legyen hol táborozni, találkozni a gyerekekkel. Akkor már a cserkész táborok mellett katolikus ifjúsági és gyerektáborokat is szerveztem, és nagyobb közösségi tér is kell, hogyha esik az eső.
Tulajdonképpen Vajkán vett egy házat, nem is annyira magának, mint inkább a közösségnek?
Végül is igen, vagy mivel én nekem akkor már ugye egyszer de helyen volt egyszobás lakásom, ami bőven elég volt, ugye saját családom nincsen, de ógom gyerekei azok olyanok, mintha az enyémek lennének, meg nálunk a család össze szokott jönni. Tehát nálam az egyszobás lakásban nem lehetett. És ez úgy néha zavart, hogy hozzám ilyen célból nem lehet jönni, jó cserkész megbeszéléseket lehet tartani, meg hálóságosan azért lehet aludni, de egy szobás lakásnak azért megvannak a maga korlátai. Tehát a család szempontjából csak ennyi volt, hogy azért lehessen hozzám is jönni, és elsősorban az, hogy táboroztatni tudjak gyerekeket. Később aztán vezetőképzőt tartottunk, utótáborozást tartottunk, mert ugye, ha a cserkészet mondom, tehát a cserkészetnek a lényege azért a sátorozás, tehát az nem jó. Télen meg tavasszal ez passzé, tehát akkor volt inkább használva ez a háztáborozásra, tehát az udvarom nyáron pedig sátorok voltak fölverve.
Fejtsük már meg azt, hogy somorjai kislányként elment közgazdasági szakközépiskolába, és utána közgazdasági egyetemre ide Pozsonyba. Miközben ön végig úgy tűnik emberekkel akart foglalkozni, gyerekekkel, nem számokkal.
A könyvelés, meg a közgazdász ténykezés az a megélhetés. A cserkészet, a vezetőképzés, a gyerekekkel vagy a fiatalokkal való foglalkozás az meg hobbi, meg életforma. Én olyan szerencsés embernek tudom magamat, hogy mindent, amit csinálok, ha első nekifutásra nem is szeretem, de később megszeretem. A baleset után inkább magánvállalkozóként működtem, tehát több emberrel voltam kapcsolatban, vagy vagyok kapcsolatban a munkán keresztül is, tehát nem igazán mondanám őket ügyfeleknek, hanem barátoknak, akikkel az mellett, hogy nekik könyvelek, nagyon sokat beszélgetünk. Hát talán ez így furcsa, de akár baráti vagy családi kapcsolat alakult ki többükkel, ahol láttam a család dinamikáját, a fejlődését, a gyerekek nevelését. Tehát, hogy én is tudtam hatni azokra az emberekre, akikkel együtt dolgoztam, vagy akiknek dolgoztam, és ők is tudtak rám hatni.
Vagyis találkoztak egy jó szándékú, barátként kezelhető könyvelővel, aki sokkal több volt, mint mondjuk az adóbevallás kitöltője?
Most már abban a korban vagyok, hogy talán el kellene engedni a munkát, de az az igazság, hogy én se igazán munkaként tekintek rá, hanem ez egy ilyen kapcsolódási lehetőség, és úgy gondolom, hogy ezek a munkakapcsolatok is gazdagították az életemet.
Amikor valakinek könyvel és belelát a számláiba, vagy amit esetleg még a vállalkozó is el akar titkolni, akkor ezeket hogy kell kezelni? Tehát a barátságot és a munkakapcsolatot ilyen sikeresen összekeverni.
Akivel emberileg nem tudtunk azonosulni, azzal nagyon hamar külön váltak az útjaink. Egyenes ember vagyok, és meg szoktam mondani, ami nekem nem tetszik, és ez nem csak a kapcsolatokra, hanem a adózandó tételekre is igaz. Tehát van, amit elbír a papír, de az erkölcs vagy a lelkiismeret már kevésbé. Akkor azt szoktam mondani, hogy én ezt nem tudom így csinálni, ehhez keressenek olyan embert, akinek ez nem okoz lelkiismereti problémát. Nagyon ritkán kellett ezt így oldanom. Valószínű azonos értékrendű emberekkel ajándékozott meg a sors.
És amikor nagyon jó idő volt, és ott kint a bajkai udvaron felhúzták a sátrakat, este mit én énekeltek?
Cserkésztábortüzekhez ugye népdalok tartoznak, illetve olyan jellegű dalok, amelyeknek mély mondani valójuk van. Ha én ablakolnék, tehát kitárulkozok, és lehetőséget adok arra, hogy a másik belásson hozzám. Akár az, hogyha én utca volnék, hogy végig menjenek rajtam. Maga a szolgálat. Nem az, hogy nekem mi hasznom van abból, hogy együtt vagyok másokkal, vagy bármit is csinálok, hanem az, hogy kész legyek a szolgálatra, az odaadásra, a megértésre, a cselekvő szeretetre.
Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, másnak, alattam a föld is sírva beomolna.
A gyerekekkel való foglalkozás egy következő oldala, és kapcsolódik Ajpeg Gabriellához, különböző versenyeket indított számukra, meg még a Remény katolikus heti lapba is írogatott gyerekeknek, a gyerekrovatot vezette évekig.
Akkor Koller Gyula atya volt a Remény főszerkesztője, és én közvetlen a baleset után voltam fölhívott, hogy nincs a kedvem gyerekrovatot vezetni, és akkor mondta, hogy milyenek az elképzelései, és én akkor mondtam, hogy Gyula atya mellett ugye nehéz volt megszólalni, humorosan megjegyezte, hogy hát más nem tudsz mondani. Ha mondom, jó. Ekkor kezdődött gyerekek, akik benne szerepeltek, Ühő és az Aha, innen az elnevezésük, és számomra az volt a fontos, hogy itt is valamilyen szintű erkölcsi magatartáshoz való tartozást, nem is annyira a hitnek az oldaláról megközelítve, bár talán az is jelen volt benne, hanem inkább az, hogy engedelmesség, tisztelet, tisztesség, nem vitatkozom, vagy ha vitatkozom, tudjak bocsánatot kérni. Tehát amivel az alapiskolás korosztály napi szinten találkozik, hogy ezek a feszültségek, ami ezekben a gyerekekben benne van, azok oldódjanak. Ezek nem cserkészek voltak. Hétről hétre leveleztünk, ez még klasszikus borítékba postán küldött kézzel írott levél volt. Őket is meghívtam táborozni. Az első táborok azok ilyen családi táborok voltak, tehát ahol a kisgyerek meg a középiskolás is megfért egymással, és az egyik segítette a másikat, a másik ráhagyatkozott, tehát főztünk, közösen takarítottunk, mindenkinek megvolt a maga szerepe, és jó hangulatú táborok voltak ezek is.
Gabriella, ahova csak megy, vagy amihez csak nyúl, a vége az, hogy valamilyen közösséget szervez, épít.
Az ember társas lény, és ehhez hozzátartozik, hogy közösséghez tartozzon. Nekem nem adatott meg, de igazán nem is vártam rá, hogy saját családot alapítsak. Viszont itt sokkal több emberrel találkoztam, sokkal több család életébe akarva akaratlanul léptem be, és talán több emberre volt valamilyen szintű ráhatásom. Az igazat megvalva, az apró gyerekekkel nem sok mindent tudtam kezdeni, inkább a középiskolás vagy a serdülő korosztályú vagy a cserkészeten belül az ősvezetőkkel való foglalkozás, a vallásos közösségeken belül pedig vezetőképzőt indítottunk. Két-két és fél éves képzések voltak, volt egy ismerkedős tábor, egy tanulótábor és egy vizsgatábor a gyerekeknek, ahol már ők szervezték meg a tábort, és őket a helyi egyházba lévő szolgálatra neveltünk. Én, amit tőlük kaptam, élmények, mély beszélgetések motiváltak arra, hogy erre nagyon nagy szükség van. Ha én tanár lettem volna, akkor ezt a közelséget a fiatalokkal vagy a gyerekekkel soha nem érem el, mert akkor tanárként közelítettem volna meg őket, és ők pedig tanárukként fogadtak volna, így pedig barátként vagy egyenrangúként tudtuk egymást kezelni, és olyan mélységekig vagy olyan bugyrokig jutottunk el, ami tanárdiák között soha nem alakulhatott volna ki. Az lett volna fontos, hogy tananyagot adjak át. Így meg az vált fontossá, hogy életformát.
De ezekre a gyerekekre épült aztán később a Gabriel Polgári Egyesület, vagy Polgári Társulás?
Beindult a pályázati rendszer, és ez hozta szükségessé, hogy itt valami szervezeti formája alakuljon ki ennek a tevékenységnek, és így hoztuk létre Zsidó János atyával együtt a Gabriel Polgári Társulás, aminek célja különböző versenyek és vetélkedők. Istenes versek egy olyan szeletje az irodalomnak, ami elég tág, viszont kevésbé volt ismert.
Ez a pislákoló mécses szavaló verseny.
Az a hozadéka lett, hogy nem csak a gyerek ismerkedett meg ezzel a versen, hanem a felkészítő is, a szülő is, mert egy vers kiválasztása, ugye, az nem abból áll, hogy van egy vers, és akkor azt megtanuljuk, hanem ahhoz nagyon sok verset el kell olvasni. Így a vallásos irodalommal ez alatt az elmúlt 25 év alatt nagyon sokan ismerkedtek meg. Versendruk van a gyerekekben. Mi azt szeretük volna, volna, hogy ez egy nagy találkozás legyen, és inkább fesztivál hangulata legyen, mint verseny hangulata.
De további versenyeket is szerveztek a Gábrielben, a jól tudom, irodalmi verseny is volt, meg egyház történeti verseny is.
Ezek műveltségi vetélkedők, nem egyéni, csoportokkal lehetett bejelentkezni, és több fordulós verseny volt. Gyakorlatilag egész évben készültek általában a hitoktató vagy a történelem tanár segítségével. Itt meg mindig az irodalom történelem találkozását kerestük a vallásossággal. Érezze a tanár is, a gyerek is, hogy az egyház az nem a templom. A vallásosság mindenhol jelen van, az élet minden részén. Ha nem járja át a vallásosságom mindennapjaimat, a munkámat, a művészetemet, a létemet, akkor nem is beszélhetünk vallásosságról. Még talán annyit, hogy a Gábrielen keresztül, több éven keresztül csináltuk ezt a vezetőképző tanfolyamot, hogy akik elvégezték, az otthoni egyházközösségbe is aktívan kivegyék a részüket. Sajnos a Covid után már nem tudtuk újraindítani. Én úgy gondolom, hogy általános társadalmi probléma, hogy hiányzik az emberekben az elköteleződés és az elkötelezettség. Tehát, hogy 2,5 éves tanfolyamot végigcsinálni, mai fiatalok lehet, hogy egy lendületesebb, másabb foglalkozást igényelnének, ezt majd az idő megmutatja.
Az idő egyébként azt is megmutatta, hogy a Covid milyen komoly hatással volt a társadalmakra.
Mindegyikünk elkényelmesedett, és volt egy lelki atya, aki mondta, hogy a legnagyobb lemondás a saját kényelmünkről való lemondás lenne, nem a húsról, meg az egyéb élvezeti cikkekről. Tehát a cserkészetet nézem, ott is látszódik ez a hanyatlás, vagy az elköteleződés hiánya, hogy a rendszeres foglalkozás nem merik fölvállalni. Igényelik az véget, mert nagy általánosságban kevés gyerekkel vagy fiatallal foglalkoznak. Rész történetjeik vannak, tehát hogyha a matematikából ügyes vagy, akkor a matematikát fejlesztem nálad, és ilyen jellegű foglalkozás van a gyerekkel, de nem mind emberrel foglalkoznak. Teljesítményt vár el tőle, nem pedig erősíti abba, ami az ő ajándéka. Ez magával hozza azt is, hogy ki kellene nyílnom. Ha kinyílok, akkor sérthetőbbé válok.
Olyan nehéz elmondani nekik, hogy nem kell félnetek.
Ne féljetek, mert van egy megváltótok. Tud segíteni a tanárod, tudok segíteni én is, de igazán a megváltó, akire rá kell hagyatkozni.
Sosem tekintette nyűgnek, amit gyorsan le kell tudni, de nyilván divatos szóval élve én időre, kikapcsolódásra önnek is szüksége van.
Kerékpározok vagy buszás, ami még maradt, és a szórakozás az a színházban járás, vagy a filharmóniába, operába.
Győrbe, Komáromba, hova jár színházba, Pozsonyba?
Győrbe van bérletem. A bérlet az abba segít, hogy kötelezi az embert. Meg megtartó ereje van. Nem mondom azt, hogy nincs kedvem, vagy most nem akaródzik, vagy későn veszem észre, hogy olyan előadás van, ami érdekelne, csak már nem lehet rá jegyet kapni.
Hát lelkileg is felkészül az ember. Tudja, hogy a hétvégén színházba megy, és ez egy olyan jó érzés, nem?
Igen, mert a színházba is úgy kell menni, hogy felkészülök. Ha úgy megyek a színházba, hogy felpattanok a számítógép mellől, és beülök a színházba, na, akár otthon is maradhattam volna, mert ugye gondolataim még otthon vannak, vagy a megoldandó problémánál vannak, és rá kell szállni. Nem csak azt az időt, amit ott vagyok, hanem előtte egy-két órát, amikor készülődök, amikor előtte megiszom a kávét.
És operában meg aztán végképp nem lehet felkészületlenül menni.
Hát operában, hogyha megyünk, akkor az ha Pozsonyba, akkor legalább fél nap, ha meg Pestre, az egy egész napos történet szokott lenni, és nem csak az utazás véget, mert akkor be van iktatva a közös ebéd, vagy közös vacsora, vagy múzeum látogatás is. Tehát ezt szerettem benne, hogy akkor az a nap arra van szánva, és akkor meg is érkezik az ember. Talán ennyi a szórakozás.
Ehhez megvan a baráti köre?
Igen, ennyi idősen az embernek már nem egy barátja van, hanem van több, és mindenhez más. Van, akivel színházba jár az ember, van, akivel kerékpározni jár, van, akivel úszni jár.
És a keresztgyerekek? Hova kísérik el?
A színházba vagy operába még a keresztfiammal szoktam járni, katolikus pap, és számára is kikapcsolódás. Én azt szoktam mondani, hogy 6 darab keresztunokám van, aztán néha vigyázok rájuk, vagy néha számukra csinálok. Programot csak elég széles a korosztályi lebontás. Az 1 évestől a 13 éves nagylányig van mindenki, tehát itt aztán ilyen, inkább ilyen személyre szólóbb programot kell számukra szervezni, de tehát velük néha moziba szoktunk eljárni, vagy élményparkba. Tehát itt is sokkal fontosabb az, nem az, amit együtt csinálunk, hanem az, hogy mellette lehet beszélgetni, vagy játékokat kitalálni. Minden évben egy hétre nagy családi kirándulásra megyünk, ami azt jelenti, hogy 14-5-en megyünk férjestől, feleségestől.
Milyen helyeket választanak a nagy családi kirándulásra?
Addig, amíg az édesanyánk élt, gyakorlatilag 90 éves koráig, Balatonra jártunk, az volt az ő hát fiatalságának, inkább azt mondjam, hogy a családnak a nyaraló helye andó még szakszervezeti kirándulások révén, és neki ez egy ilyen nosztalgia volt, és aztán a fiatalok is megszerették a Balatont, aztán több alkalommal voltunk fönt valahol a hegyekben.
És amikor megtudta, hogy Magyar Arany Érdemkeresztet kap, mire gondolt?
Kinek juthatott eszébe, hogy engem javasoljon. Azt, hogy miért, azt úgy gondoltam, meg úgy utána néztem, hogy kinek szokták ezt adni, ki adja. Aztán pedig az, hogy felelősség is még inkább kötelezi az embert, tegyem a dolgomat.
Az egyik legszebb kórusművet Kodály esti dalát választotta műsorunk utolsó zeneszámának, amiről tudjuk, Cserkésztáborok dala is egyben.
Kórusműként is szeretem ezt a Kodály gyűjtést. Általában ezzel szoktok zárni. Elcsendesedünk, készülődünk a lefekvéshez. Esti imaként is szoktuk használni.
Thank you.
Kedves hallgatóim, búcsúzik vendége a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Ajped Gabriella, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik alapítója, későbbi elnöke, a Gabriel Polgári Társulás elnöke. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen FM 95,9. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 7. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Egyedül a sivatagban. 1932.
Bir Messa, a térképészeti hivatal kútja. 120 kilométerre délnyugatra fekszik a kis terfaui oázistól, alig 30 kilométerre északra a 22. szélességi foktól, az egyiptomi és Szudán közötti határvonaltól. Az egyiptomi kormány ásatta 1927-ben ezt a kutat, hogy dr. Bob professzor talajvízmagassági elméletének helyességéről meggyőződjék. A líbiai sivatagban mindenütt föld alatti vízvonulatuk rejtőznek, csak elég mélyre kell leásni, és a keleti Szahara minden pontján vízre bukkan az ember. Dr. Boll az ismert oázisok tengerszint feletti magasságának összehasonlítása alapján megrajzolta az állandó vízfelületek térképét. Csak ott találhatók oázisok, ahol ez a vízfelületvonal egybeesik a felszínnel. Ahol a talajfelszín magasabb, épp ennek a különbségnek kiegyenlítésére le kell ásni, hogy vízfelületet találjanak. A végtelen homoktengernek ezen a pontján a mérések szerint a talajvíznek 70 méterre kellett a felszín alatt húzódnia. A sivatagkutatás öreg harcosa Bednell 5 évvel ezelőtt tehát idejött Ford autóival, műszereivel átkutatta a vidéket, hogy hol talál mélyedést, amelyet az így végtelen síkságon szabad szemmel minden esetre alig lehetne észrevenni, és megkezdette munkáját oly helyen, ahol a homok csak vékonyan borította a núbiai homokkősziklákat. Itt, Bir Messahánál, 500 kilométerre a legközelebbi emberi településtől 3 napig fogok táborozni. Ameddig a szem ellát, körös körül szürk és sárga, végtelen sivatag. A Zerír. Egész világom zöld sátramból és alig 200 lépésre odébb a kút magas favázából s a mellette lévő kis kunyhóból áll. A kunyhónál skorpiók tanyáznak. A deszkákkal cipelték őket oda. Ezért kellett sátramat távolabb felütni. Napnyugta előtt érünk Bir Messahához. Két másik kísérőm ez alatt a repülőgép leszálló helyét jelölte meg a kút közvetlen közelében. Így sivatagi repülőteret elég gyorsan el lehet készíteni. Miután a legsimább, sziklamentes terepet kikerestük, azt négyszög alakban az autóval többször körüljárjuk, hogy a keréknyomokkal megjelöljük a határvonalat. Aztán behajtunk a repülőtér közepére, és teljesen bevágott kormánnyal, vagy egy tucatszor körben forgunk. Miközben amennyire csak lehet, faroltatjuk a kocsit, hogy így a jelzőkört minél mélyebben beleváljuk a homokba. Most elhagyja az autó a területet ugyanazon a csapán, amelyen bejött, nehogy félrevezető vonalat írjon a homokba. És a repülőtér kész. Munkánkat elvégeztük. autókolonnánk visszatérhet Kárgába. Egyikünknek azonban itt kellett maradnia, hogy a repülőgép érkeztekor füst és tükörjelet adjon. Kicsi Havilland gyártmányú, mai típusú sportgépemmel néhány nappal ezelőtt én repültem Kairóból Kárgába. Megállapodásunk szerint a következő légi útszakaszra, Kárgától Birmeszaháig barátaim, Sir Robert Clayton East és Hubert Godfrey Penderel őrnagy kerülnek sorra. Így támadt hirtelen az a gondolatom, hogy magam maradok hátra Messaha kútnál, és így történt, hogy a megérkeztünk utáni reggelen a távolodó autóoszlop motorzúgását hallgattam, amíg csak magányos táboromra rá nem ült a sivatag csendje. Egyedül a sivatagban. Megfontolás nélkül. Pillanatnyi ösztönzésnek engedve vállaltam ezt a feladatot. Vajon új érzést vált-e ki belőlem a sivatag, ha egyszer, bár csak rövid időre is, önkéntes fogja leszek? Midőn előtt az autók búgása, visszamentem a kúthoz. Arab sofőreink visszatették helyére a kút fedelét. Egy gondolat döbbent belém. Egyedül meg tudom-e emelni a fedelet, és majd mozgásba tudom-e hozni a csigát? Egy csepp víz nélkül hagytak itt, hisz úgy gondolták, úgyis kútnál vagyok. A reám szakadt hirtelen pánik odaragad a homokban jól látható friss keréknyomokhoz, hogy azokon a többiek után rohanjak. Álljatok meg, jöjjetek vissza! Aztán lassan megemelem a fedelet, hüvelykről hüvelykre, az egyensúlyra vigyázva, hogy bele ne bukjak a kútaknába. A következő gondolatom, a nagy fantaszt, vastartály egyetlen embernek túlságosan nehéz lesz felcsavarni. Egyszer a vödör leír a kút mélyébe, és megtelik vízzel, egyedül vajon fel tudom-e húzni? Hangosan kérdeztem ezt önmagamtól, és hangom nem is hangzott másként, mint azelőtt. Biztos távolságban az ásító nyílástól, az odahordott szerszámmal eloldoztam a vastartályt a drótkötérről. Azután az elszórva heverő üres benzines kannák egyikének a fedelét kivágtam, a kunyhóban a lémlom között megfelelő fadarabot kerestem ki, vigyázz a skorpió, és fogantyúnak a kannára szegeztem. Most már megkísérelhettem ezzel vizet meríteni. A drótkötél emelő csigájának záró kilincsét elfordítom, a nehéz drótkötél önmagától lefut. Tudnám-e fogni és tartani, ha a végén a dobról elszabadulna? A felhúzás hosszadalmas munka, sok erő kell hozzá. Vödröm most végre feltűnik a kútkáva szélén, és ide-oda himbálózik a kötélen. Van-e benne víz? Nem látom, hogy csepegne róla. Mi lesz, ha nem ért le a víztükörig? El kell zárni a felvonót, és ki kell menni a kúthoz. Óvatosan előrehajolok, és elérem a drótkötelet. A vödör tele van. Felhúzás közben kívülről megszáradt. Most deszkát fektetek a kúton keresztül. Visszamegyek a kunyhóba, megengedem a drótot, amíg a vödör a deszkára ér, és ismét kimegyek. A víz hűvös és tiszta. Én meg tulajdonképpen most már nem is vagyok szomjas. Még két ilyen telikannát merítek, és elég vizem van 5 napra. Most majd kísérletezhetek a nagy vastartállyal. Sátramban egy Shell kannát megtöltöttem vízzel, és egy élére állított benzines ládára tettem fel. A tartalék alkatrészek közül kivettem egy vékony gumitömlőt, amely benzincsőtörés esetére szolgál, megszívtam a csövet, és most már csak le kellett engednem a végét. Kész volt a sivatagi folyóvizes mostó. Sátram északi oldalán a készletek és tartalék alkatrészek ládáiból szélvédő falat építettem. A nehezebb ládákat tettem felül, de az élelmiszert úgy, hogy könnyen hozzájuttassak. Mit hozott szakácsunk Hassan ezzel az első szállítmánnyal? Gyertyákat a viharlámpához, gyufacsomagokat, toalettpapírt, mosdószappant, talán itt. Zárt plékkannákban borszeszt és petróleumot a primus főzőkhöz, ecetet, főzőolajat. Ezek a fickók oly átkozottul hirtelen távoztak el, hogy még gondolkozni sem volt időm. No, végre burgonya is van. Legalább van valami élelmiszer. És néhány csomag makaróni. Tovább só, bors. Agyonütöm ezt a Hassant. Na, elhamdulillah, hála legyen Allahnak, végre találtam konzerveket. Oxford kolbász, Bali beef, Heinz féle bab, borsos kolbász. No, nincs semmi baj. Már nem vagyok egyedül. Odaállt a kútnál, valami mozgott. Igen, ott ülnek a csigaállvány gerendáin, két nagy, szürke sivatagi sólyom. A hím valamivel kisebb, s világosabb tollazata van. Bizonyára a terfaui oázisról jöttek, vagy talán Elszebről. Most veszem észre, hogy ezek többször is itt lehetnek, mert a gerendákon ott van az ürülékük fehér nyoma. Miből élnek ezek? Vagy azért jönnek ide, hogy a vizet szagolják? Megtöltöttem mosdótálamat vízzel, beletettem néhány kolbász szeletet, és hívogatóan a kút mellé helyeztem. A sólymok nehézkesen felrepültek, s alig 100 lépésnyire ismét leereszkedtek. Most gyanakodva sétálnak körbe a homokban. Napló mesél ennek az expedíciónak előkészületeiről. Hogy is kezdődött mindez? A terv már tavaly ki volt dolgozva. Már akkor elhatároztam, hogy mozgóbázisnak automobilokat fogok használni, felderítésre pedig repülőgépet. Akkor el is indultam a kis mollyal Londonból Egyiptomba, hogy ahhoz az angol automobil expedícióhoz csatlakozzam, amellyel megállapodtunk az együttműködést illetőleg. Szíriában viharközpontba keveredtem. 12 percig tartott akkor a küzdelem. Azután az én kis sportrepülőgépem Antiochia romjai közelében szétzúzódott. Az autók nélkülem indultak Szudán felé, a repülőgépet pedig újjáépítés véget Angliába kellett visszaküldenem. Akkor ismertem meg Robertet. A sivatagról beszéltünk, vagyis én meséltem, és közben talán Zarzurát említhettem, alig 3 hónapja ennek. És most a moly összecsukott szárnyakkal s homokzsákokkal megterhelve kárgában áll, miközben Robert autóval útban van hozzá, hogy ide repüljön vele, Birmeszahába. A nagy víztartó felvonása lényegesen nehezebb, mint gondoltam volna. Még legkönnyebben úgy megy, hogy a drótkötél minden bekezdése után a kilincset elzárom, és közben a naplómon dolgozom. Itt, a fakunyhóban a hőség sokkal elviselhetőbb, mint a sátorban. A tetejét kijavítottam, és a repedések fölé, amelyeken keresztül törtek a kérlelhetetlen napsugarak, az üres benzines ládák deszkadarabjait szegeltem rá. Vednell annak ideje mindent kéznél hagyott itt. Tört szerszámot, egy rakás elhasznált autógumit, néhány ládát benzines kannákkal, közülük fél tucat még most is tele van. Igazán szívesen látott pótlás a mi készleteinkhez. Odébb egy rakás porlepte füzet. The Geographical Journal. Így igazán nem tűnik fel majd hosszúnak az idő. Néhány palack, nem ül rajtuk skorpió. Drótszeg csomagok, 2 vödör és egy fehér sétapálca. Megálljunk. Ezt megtartom magamnak. Tavaly került ide a kufrai menekülőkkel, akiket Clayton talált nem messze innen, reménytelenül eltévedve. Azok a szerencsétlenek nem tudták, hogy valóságos kút közelében járnak. Clayton először is ide szállította őket, aztán Kárga oázisba. Hassan szakácsunk, aki tavaly is Claytonnal volt, megismerte ezt a botot. Salah el Altaouis emiré volt, akinek leánya itt halt meg a Messaha kútnál. Clayton irodájában, Kairóban láttam bekeretezve azt a királyi kéziratot, amely legfelsőbb elismerésben részesíti őt mentő munkájáért. Mégis, mit jelent az elismerés ahhoz a tudathoz képest, hogy itt a homok és kő kivetett világában elveszett embereket talált és biztos helyre vitte? Naplómat meg kell szakítanom, sötét lett már az íráshoz. Most, naplemente után, a sivatag még vigasztalanabbnak tűnik fel, mint nappal. Semmi más, csak ez a tányérsima, szürkés-sárga homoksíkság. A nyugati égbolt misztikus alkonyulatában. Mégis ennek az egyhangú képnek határtalanságában valami fanyar szépség van, amelyet megéreznünk lehet, de leírni alig. Vacsorán főzéséhez látok, burgonyalevest készítek konzervhússal. A primusz főző kifogástalanul működik, és halk zümmögése jótékonyan hat a hallgatás órái után. Azután még hosszú ideig sátram előtt ülök, és bámulok a sivatagi égbolt csillagpompájába. Tompa dörrenés ragadt ki gondolataimból. Különös, hogy mennyire megrémített a hallgatás fájlának szakadása. Valahol ott, kinn a sivatagban pattant valami. Biztos egy üres benzinkanna, amely az éjszakai lehűléssel összezsugorodott. Holnap reggel megkeresem ezt a békebontót, és megtöltöm homokkal. Megint valami hang? Hang zörej itt a sátramban. Csak nem skorpió. Nem. Egy ugró egér, tehát mégsem vagyok itt egyedül. Mi kedvesen szaglászik körül a kis állat. Mindig az árnyékban mozog, gondosan kerüli viharlámpán fényét. Valamivel nagyobb, mint a mezei egerünk. Szürkés-sárga, hát a közepén végig sötét vonallal. Csupasz farka sokkal hosszabb, mint maga a kis állat, és hosszú, hátsó kenguru lábai majdnem fehérek. Ha megmozdulok, komikus mozdulattal felugrik, anélkül azonban, hogy helyet változtatna. Nagy, kerek fülei és fekete golyó szemei furcsa, kíváncsi kifejezést kölcsönöznek a kedves kis állatnak. Most az élelmiszer készletei mellett van. Próbálkozik. Ha egykönnyen egy burgonyát csak úgy tovább lehetne görgetni. Miből táplálkoznak ezek az állatok? Mégis kell a sivatagban valaminő rovaroknak lenniük, amelyekkel a skorpiók, a ritka skink gyíkok, a gerbuák vagy kenguruegerek és a kígyók táplálkozni tudnak. Ezek az állatok bizonyára sohasem isznak, különben nem találhatnók őket egészen vegetáció és víz nélküli homokterületeken. Bizonyára itt is egyik állat örökös harcban pusztítja a másikat, és ezek a kicsik mindannyian reszketnek közös ellenségüktől, a sivatagi sólyomtól. El kell zárnom a sátor bejáratát, mert a ragyogó holdfény majdnem nappali világosságot derít a sivatagra. Naponta kétszer csigázom fel a vízzel teli nagy tartót a kútból, korán reggel és naplemente előtt, amikor a hőség mégis elviselhetőbb. Közben rendet csináltam Birmessaha környékén. Szana széthevelő benzinkannákat mind egy helyre hordtam. Azok, amelyek még a kútásás idejéből származnak, a futóhomok csiszolása következtében egészen homályosak. Amelyek még csillogók, azok a tavalyi Clayton expedícióból maradtak itt. Egyetlen egyen sincs rozsdafolt. Némelyiket a szél kilométerekre elhengergette. Ez számomra hosszú sétákat jelent, amelyeket éjjel teszek meg, mint hogy a forró nappali órákban igazán nem tudok okosabbat tenni, mint hogy a kút melletti kunyhóban alszom. Különös érzés nappali világosságot árasztó holdfényben, órákon át a homok sivatagon keresztül vándorolni, egy-egy benzinkanna nyomát követve. Mert némelyike egészen szabályos nyomot hagyott hátra, miközben a szél tovább görgette, mintha óriási hernyó mászott volna végig a homokon. Legtöbbjét este, abban az időben, amikor a látóhatár felemelkedik, a kunyhó tetejéről messzelátóval kutattam fel, és ezután már csak az irányt kellett iránytűvel lerögzítenem. A rossz kannákkal a repülőtér 4 sarkát jelöltem meg. Derékszögben mindenütt 10-et helyeztem el, 10 lépésre egymástól. A használható kannákat a kunyhó mellett rendesen összeraktam, és deszkákkal befettem. A szanaszét heverő fadarabokat is összehordtam úgy, hogy a szél ne szórhassa szét őket. Ki tudja, mikor fog valaki megörülni ennek a tüzelőkészletnek. Rendezkedő munkám közben itt-ott rongyokat is találtam. Ezeket összegyűjtöttem egy széthasadt benzinkannában, hogy velük a repülőgép megérkeztekor füstjelet adjak. Valahol a homokból tarkán himzett fejre való állott ki. Szép beduin hímzés, sárga, kék és vörös. Ez a fejre való ugyanúgy, mint a sétapálca is, a kufrai menekülőktől való. Most jut eszembe, hogy valahol itt a homokban egy leány van eltemetve. Ugróegerem a második estén már egészen szelíd. A neki nyújtott datójákat a kezemből veszi el, de sohasem többet, mint 4 darabot. Most már azt is tudom, hogy melyik kőrakás alatt van a rejteke. Mielőtt elmegyek, egy marék datóját hagyok ott neki. A solymok azonban nem jöttek vissza. Az éjjel gyakoroltam magam a teodolittal. 24 csillagátmenetet figyeltem meg. Eredményeimtán azért olyan hozzávetőlegesek, mert kívülről is tudom Birmessaha pontos helyzetét. Így egyedül az ember csak belebódul a számításokba. Tegnap előtt volt, szét kellett szednem a primusz főzőt, és meg kellett tisztítanom. Rizottót készítettem magamnak, és a rizs nem akart puhára főni. Különös élet. Nappal alszom, olvasok, és naplómat írom. Éjjel bolyongok a holdfényben. Semmi egyéb sincs rajtam, csak cipő. Kezemben a fehér sétabot, és visszafelé jövet egy-két zörgő plékanna. Csodások a napfelkelték bíbor pompájukban, és a naplementék az utolsó fénysugár smaragdzöld ragyogásával a láthatáron. Valóban, a végtelen sivatag fennkölt nyugalma közelebb hoz a létünket vezető mindenható tudatához. Mi van velem? Aludtam, és most ébredtem fel zöld sátoromban, tábori ágyamon. A nap már fent jár, nem sokára oly meleg lesz, hogy nem maradhatok a sátorban. De ez a kellemetlen érzés, tán a melegtől, karomon érzem és lábszáromon, mint csupa tűszúrás, tán hőkiütés. Nem, ez valami más. Vibrál, rezonál az egész testem. A sátorponyva is. Mi lehet ez? Hangosan kérdeztem önmagamtól, és ettől felszabadult a dobhártyám a sivatagi csend nyomásától. Motorzúgás. A moly. Társaim. Gyorsan-gyorsan a messzelátót, a tükröt, a gyufát, hatalmas ugrásukkal, előre elkészített füst serpenyő mellett vagyok. Ki a dugaszt a benzines üvegből? Mit? Leütni a nyakát és égő gyufát bele. Így, ott, egész alacsonyan csillognak a moly ezüst szárnyai a vakító sivatag felett. Alig néhány méternyire a föld felett húzódik ide. Nyílegyenesen követi az autók homokba vájt nyomát. Hogy is fúj a szél? Egész szélcsend van, tehát egyszerűen háttal a napnak leszálláshoz beinteni. A tükörrel felfogom magam előtt a napsugarat, és lassan felfelé fordítom a repülőgép felé. Lassú ritmusban fel és le, amint begyakoroltuk. A füstjel? Oly fehéren száll fel a füst, hogy alig lehet látni. Lehet, hogy társaim meg sem látnak engem, sem a sátrat, sem a kunyhót, sem a leszállókört. Túlhaladnak rajta mellettem el. A tükröt. Szakadatlanul adom vele a fényjelet. Most végre észrevették. Az egyik integet. Most gyorsan a fényképezőgépet. Az Isten szerelmére csak nem fog így közel a földhöz fordulót venni. A szárny már majdnem súrolja a homokot. Na, még ez egyszer jól ment, most egyenesen felém kormányoz. Kitárt karokkal mutatom a leszállás irányát. A motor elhallgat, a kerekek érik a homokot, egy ugrás, még egy. Nem jól van. Ez durva volt. Nagyon durva. Na, végre. És futok a lassan kiguruló gép felé. Befejeződött sivatagi remete életem.
Almási László. Az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A hetedik részt hallották. Író Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.